Mary Celeste legendája kapcsán már foglalkoztam úgymond szellemhajókkal, ahol a legénység és az utasok is minden nyom nélkül eltűntek, és aztán soha nem kerültek elő. Van még néhány hasonló a tarsajomban, és bár ez kissé más, a leghíresebb a bolygó hollandi története például még szintén hátra van. A most következőkben egy olyan hajóról fogok beszélni, amit szimplán csak a csendes óceán Mary Celestjének szoktak hívni. Annyi különbséggel, hogy ez nem 150, hanem kevesebb, mint 70 éve történt. Ben a korszak egyik legismertebb amerikai filmrendezője Roland Wessel kezdte utolsó filmjének, a Corsairnek a munkálatait. Ez részben Santa Catalina szigeténél is készült, a Corsair pedig a filmben szereplő hajó nevére utalt. A 75 perces alkotás premierje november 28-án volt, később pedig nem lett túl nagy siker. West tenger iránti szeretete nem csak egy vízifilmben testesült meg, a forgatással párhuzamosan úgy döntött, hogy luxusjaktot épített a feleségének, Jewel Carmen némafilmes színésznőnek. A hajó abban az évben el is készült a Los Angeles-i Wilmington hajógyárban, és a férfi a neje után Hoyitának nevezte el. Ez úgy jött ki, hogy a Jewel magyarul ékszert, drága követ jelent, a spanyol Hoyita pedig ékszerkét, drága kövecskét. A későbbi tulajdonosok ugyanakkor az angol kiejtést, a Joyitát használták. A rutinosabb true crime rajongóknak egyébként ismerős lett Roland West és Jewel Carmen neve, ugyanis komolyan felberült az érintettségük egy másik színésznő, Thelma Todd rejtélyes halála kapcsán. Ő teljesen véletlenül a Corsair főszereplője volt, illetve a férfi szeretője is, amikor 1935-ben megtalálták a holttestét Jewel Carmen garázsában. De ez egy másik videó témája lesz majd. A hajót csak a következő évben adták át és a San Pedro-i kikötőbe vitték, ahol a hollywoodi hírességek tartogatták az informális luxus hajóflottájukat. A Joyitát két darab 120 lóerős Atlas dízelmotor hajtotta, a hajótesthez tölgyet és cédrust használtak, 21 méter hosszú lett, 5,2 méter széles, a merülése pedig 2,3 méter. Állítólag egy portugál munkás meghalt az építése közben, az özvegye pedig bosszúból megátkozta a hajót. Ez a későbbi történéseket ismerve nem volt túl jó előjel, már annak, aki hisz az ilyenekben. Hideg és meleg víz, hűtő és mindenféle luxus kiegészítő kapott helyet, valamint egy több mint 11 ezer literes gázolajtartály is. Az első útján West kapásból Panama felé vette az irányt, hogy horgászhasson, mert egy időre távol akart kerülni a filmezéstől. A Thelma Todd botrány után 1936-ban eladták egy Milton E. Bacon nevű férfinak, áprilisban már az ő nevére volt regisztrálva, főleg San Franciscóba és Mexikóba hajózott vele később. A következő öt év eseménytelenül telt, a tulajdonosa szelte vele a vizeket Mexikó felé, de amúgy semmi különös nem történt. 1941. októberében, két hónappal a japán támadás előtt sok más luxus hajóval együtt az amerikai haditengerészethez került és Pearl Harborba vitték, ahol YP-108-as Lajstrom szám alatt járőrhajót csináltak belőle. 1943-ban egyszer zátonyra futott és komoly károkat szenvedett, de sikerült helyrehozni, majd a háború végéig a Hawaii-sziget körül tevékenykedett. A felújítás során kapott két új Gray Marine dízelmotort, amik egyenként 225 lóerősek voltak, de került a hajóra két másik dízelmotor és a General Motors-tól, amik a generátorokat hajtották. 1945 után már feleslegessé vált, így 46-ban kivették a katonai felszereléseket, két évvel később pedig eladták a Lewis testvéreknek, akik halászhajót csináltak belőle. Ennek részeként a hajótest parafa burkolatot kapott, valamint a kifogott halak tárolására különféle hűtőberendezésekkel is ellátták. 1950-ben azonban ők is továbbadtak a Joyitán, mert nem igazán profitáltak belőle. A következő tulajdonosa, bizonyos William Tavares nem nagyon használta, így 1952-ben ő is továbbadta a Hawaii Egyetem antropológus professzorának, dr. Catherine Lumalának. Ő aztán bérbe adta egy Thomas H. Miller nevű hajókapitány barátjának. A Dusty becenévre hallgató brit férfi Fidzsitől keletre Szamoán élt, a Joyitát pedig személyszállítás mellett kereskedő és halászhajónak használta. Róla azt mondták, hogy olyan ember volt, aki sosem találta a helyét, kalandozni és vándorolni szeretett, miközben az alkoholt sem vetette meg. Aztán eljött 1955. október 3-a, és a korábbi luxusjaktal valami egészen furcsa dolog történt. A Joyita Samoa fővárosának Apiának a kikötőjében állomásozott ekkoriban, a kapitány pedig szép bevételre tudott szert tenni a személy- és teherszállításból. Millernek szüksége is volt rá, ugyanis a korábbi sikertelen halászkörutak miatt jelentős adósságot halmozott fel. A hajónak eredetileg az előző napi déli dagállyal kellett volna indulnia a 430 km-re északra található Tokelau-szigetek felé, azonban egy kisebb műszaki hiba hátráltatta az utat. Egészen pontosan meghibásodott a portside, azaz a baloldali motor tengely kapcsolója, és az a helyzet, hogy nem is sikerült megjavítani. Végül inkább kockáztattak, és a Joyita október 3-án hajnali 5 órakor egyetlen működő motorral indult útnak. A 16 fős személyzet mellett 9 utas is útra kelt. A terv az volt, hogy legkésőbb 48 óra alatt odaérjenek. Amit tudni lehetett, hogy a brit Miller kapitány és az amerikai első tisztje Charles R. Simpson nem voltak túl jó kapcsolatban egymással. A többi tengerész Kiribatiról, Tokelauról és Samoáról származott egy 66 éves új-zélandi mellett. Az utasok közül ketten érkeztek az Apiai kórházból. A Tokelaun amputációra készülő 41 éves dr. Alfred Parsons nevű sebész és kísérője, bizonyos Herbert T. Hutchinson, valamint egy Takama Lapana nevű dolgozó is, aki a műtétek előkészítését végezte. Rajtuk kívül a hajón utazott még Takama felesége és két örökbefogadott gyerekük, egy Roger Peerless nevű kormányzati alkalmazott, egy Joseph Pereira nevű 22 éves rádiókezelő és egy Teofilo Tomonico nevű tokelaui illető. A rakomány orvosi eszközökből, faanyagból és 80 darab üres 200 literes olajos hordóból állt. A hajó tehát így futott ki hajnali 5-kor, és ez volt az utolsó alkalom, hogy bárkit is élve láttak volna az utazók közül. Október 5-én ugyanis a Joyita nem érkezett meg Tokelaura. Október 6-án jelentették a Fakaó folyói kikötőből, hogy a hajó késésben van. Ennek okát azonban nem tudták megállapítani, mert nem érkezett semmilyen segélykérés. Ezután rögtön megindult a keresés, melynek során az új-zélandi királyi légierő 12-ig egy 260 ezer négyzetkilométeres területet vizsgált át, de semmi nyomát nem találták az eltűnt hajónak, rejtély volt, hogy mi történhetett. November 10-én aztán a Tuvalu nevű kereskedőhajó és kapitánya Gerald Douglas Fidzsi fővárosából, Suvából tartott Tuvalu fővárosába Funafutiba egy 970 kilométeres úton, amikor a távolban megpillantott egy magányosan sodródó hajót Fidzsi második legnagyobb szigetétől Vanua-Levutól északra a semmi közepén. Közelebb érve világossá vált, hogy ez bizony az októberben eltűnt Joyita volt, a bal oldalára dőlve és részben víz alá kerülve, miközben az utasoknak és a legénységnek semmi nyoma nem volt. Maga a hajótest éppen maradt a bő 5-7-es hánykolódáshoz képest. A korábban beépített 18 köbméter parafának köszönhetően pedig kvázi elsüllyeszthetetlen volt. Így a víz kiszivattyúzása után stabilizálni tudták és könnyűszerrel elvontatták Suvába. A dolgok azonban itt kezdenek el még furcsábbak lenni. A hatósági vizsgálat kiderítette, hogy a hajó oldalra dőlését a baloldali segédmotor 2,5 centis galvanizált hűtőcsövének korróziója, majd törése okozhatta. Ugyanis ettől a víz lassan elkezdett behatolni a hajófenékbe. Ez még önmagában orvosolható lett volna, ha időben észreveszik a szivárgást és megtalálják annak helyét. Azonban nagy eséllyel csak akkor kapcsolt a legénység, amikor a víz már a hűtőcsőhöz képest 23 centivel magasabban fekvő gépház parlójánál járt. Ekkor viszont már lehetetlen lett volna megtalálni a probléma helyét. A Joyitának ezen kívül nem voltak vízhatlan választófalai, a fenékvíz szivattyúkról pedig ismeretlen okokból hiányoztak a szűrők, amik így eltömődtek és üzemképtelenné váltak. A vízbefolyásával párhuzamosan az egyetlen működő motor egyre kevésbé tudta fenntartani a sebességet, így aztán a hajó szép lassan a bal oldalára dőlt. Végül így találtak rá, mert az említett 80 hordónak és a parafa bélelésnek köszönhetően nem süllyedt el. A felépítmény ugyanakkor kisebb sérüléseket szenvedett, melyek miatt az ablakok is betörtek. A rádió emellett a nemzetközi segélykérő frekvenciára a 2182 kHz-es állásra volt hangolva. De most figyelj, a készüléket és az antennát összekötő kábel el volt szakadva, ugyanakkor valaki ezt lefestette, hogy elrejtse a hibát és úgy tűnjön, hogy a kábelnek semmi baja. Ez azt jelentette, hogy a rádió mindössze 3 kilométeres hatótávval működött. Nem csoda tehát, hogy senki nem fogta a segélykérést az óceán közepén. A hajóról emellett hiányzott 4 tonnányi rakomány is. A legvalószínűbb, hogy a süllyedés és dőlést miatt szabadultak meg tőle. De ugyanígy hiányzott a 3 mentőcsónak és egy dingi, valamint az összes mentő mellény is. Közben az amúgy is egy motorral közlekedő Joyita még működő jobboldali motorját matracokkal fették le, talán óvni akarták a víztől. A baloldali motor tengely kapcsolója változatlanul szét volt szedve, ugyanakkor a jobboldali főmotor segédmotorjának önindítója és a hűtővíz forgatásáért felelős vízpumpa is hiányzott, tehát végsősoron ennek is vége volt. A generátorokhoz csatlakoztatott elektromos órák kivétel nélkül 10 óra 25 perces állásnál álltak meg, ami azt jelenti, hogy bármilyen incidens is ment végbe, este kellett történnie. Ezt az égve hagyott navigációs fények mellett onnan lehetett tudni, hogy üzemanyag még lett volna bőven. A fogyasztásból úgy kalkuláltak, hogy körülbelül 391 kilométert tehettek meg, és a célállomáshoz képest valahol egy 80 kilométer sugarú körben hagyták magára a Joyitát. A szakértői vizsgálat szerint a szivárgás a második napon este 9 körül kezdődhetett, amit aztán 9 óra további éjszakai sötétség követett. Egy Robert Sutherland nevű mérnök, aki évekig dolgozott a hajón és csak a végzetes út előtt nem sokkal távozott, azt mondta, hogy már az érkezése előtt is a galvanizált csövek voltak beszerelve. A tényfeltáró bizottság arra jutott, hogy ezek véletlenül 1943-ban kerültek a Joyitába, méghozzá az átonyra futás utáni javítási munkálatok során, de hogy miért, az rejtély, mert az ilyen csövek különösen ki vannak téve a sós víz okozta korróziónak. Egyértelműen konstrukciós hiba történt. A szakértői vélemény szerint a szivárgás megkezdése után egyéb kisebb forrásokkal együtt, a sebességét tekintve óránként 7500 liter víz hatolhatott be a hajótestbe. Képzeljük el, hogy egyetlen, talán már nem is működő motorral, eldugult szivattyúkkal és rossz rádióval, a fedélzeten két gyerekkel az éjszaka és az óceán közepén a hajó elkezd süllyedni és az oldalára dőlni. A megtaláláskor hiányzott a hajónapló, a szextáns, a kronométer és a kapitány összes lőfegyvere is. Vélhetően az történt, hogy a motorjavíthatatlansága miatt hirtelen pánikba estek és mindenkit a csónakokba parancsoltak, és nem tudva, hogy merre viszi őket a víz, magukkal vitték a navigációs eszközöket is. Mindez mégis teljesen érthetetlennek tűnik, ugyanis odakint 64 km/órás élénk viharos szél volt, ami a 12-es Beaufort skálán 8-as fokozatot jelent. A vizen hosszú hullámhegyek alakulnak ki, és másodfokú viharjelzést adnak ki, csónakkal és vitorlással ilyenkor már nem is lehet közlekedni. Emiatt persze nem tudhatták, hogy hol kötnek majd ki, ha egyáltalán sikerül. Ez állhat a fegyverek bepakolása mögött. Mindazonáltal az orvos táskáját a hajón találták meg, amiben az orvosi eszközök mellett 4 darab véres kötést is felfedeztek. Valamilyen sérülés tehát biztosan történt, de hogy mi miatt, azt nem sikerült kideríteni. Közeledett a dologhoz a hajó instabil állapotának, de felmerült egy olyan elmélet is, hogy a jelek szerint felelőtlen kapitány és első tisztje, vagy talán a legénység között alakulhatott ki valamilyen konfliktus. A vizsgálat Miller kapitány tette meg felelősnek az incidensért, mert nem lett volna szabad útra kelnie egyetlen épp hogy működő motorral, rossz rádióval és szivattyúkkal. Mindazonáltal a hajó elhagyása könnyen lehet, hogy nem az ő ötlete volt. Hogy mi történt a legénységgel és az utasokkal, összesen 25 emberrel, az a mai napig rejtély, mert később nem találták nyomát egyiküknek sem. Az biztos, hogy semmilyen szigeten nem kötöttek ki. A legvalószínűbb, hogy a csónakok elsodródtak a messzi végtelenbe, és a viharban lelte mindenki a végzetét. A hideg futkos az ember hátán, ha belegondol, hogy mit élhettek át. A kis lélekvesztő mentő csónakokból bármerre is nézel, ameddig csak a szem ellát, csak a viharos szél és a nagy sötétség vesz körbe. Ha pedig valaki még a mélységtől is iszonyodik, az most figyeljen. Samoa és Tokelau között 4700 és 5000 méter között van a vízmélység. Még nappal is rémisztő a gondolat, hogy mi lehet alattunk, nemhogy éjszaka. Azon a területen, ahol a vizsgálat szerint a baj bekövetkezhetett, 4800 méter körül van a vízmélység, míg a megtalálás helyén idézőjelben csak 2500 méter. Mivel nem lehetett tudni, hogy pontosan mi játszódott le a hajón, a kezdeti elméletek között szerepelt például az is, hogy az adósságban úszó Miller kapitány talán biztosítási csalást akarhatott végrehajtani, ugyanakkor erre nem találtak semmilyen bizonyítékot. Az is felmerült a véres kötések miatt, hogy a kapitány életét veszthette valamilyen incidens folyamán. Neki ugyanis valószínűleg tudnia kellett, hogy a hajó nem tud elsüllyedni, így a teória szerint, ha életben lett volna, ellenezte volna, vagy legalábbis nem javasolta volna a csónakba szállást. És figyelembe véve, hogy a Joyita volt Miller egyetlen valamit is érő eszköze, kizárt, hogy egészségesen önszántából elhagyta volna, mert ez csak még nagyobb adósságba taszította volna. Más kérdés, hogy ennyi erővel az első tiszt is tudhatta, vagy akárki más a tengerészek közül, de valamilyen oknál fogva mégis a nyílt, viharos óceánt látták a jobb megoldásnak. Különösen a sajtó lovagolta meg, hogy valamilyen külső kényszerítés állhatott a háttérben. Az egyik Fidzsi lap például arról írt, hogy egy állítólagos források szerint illegális japán halászhajókkal találkozhattak útközben, és olyat láttak, amit nem lett volna szabad. De volt, aki tovább ment, és a II. Világháborút folytató japán katonák akcióját sejtette a rejtélyes eltűnés mögött, melynek részeként egy titkos bázisra vihették az utasokat. Váltságdíj követelés ugyanakkor nem érkezett, vagy bármi, ami alá támasztaná ezt az elméletet. De ha már harcoló felek, egyesek a hidegháború okán egy szovjet tenger alatt járó szabotáns akcióját, megint mások kalózokat, tengerrengést vagy örvényt sejtettek a háttérben, illetve a teljesség kedvéért a földön kívüliek szerepét is bolygatták az ügyben. A hajó további sorsáról azt lehet tudni, hogy 1956. júliusában aukción szerezte meg egy David Simpson nevű Fidzsi férfi, aki elvégezte a felújítását és ismét tengerre szállt vele. A következő években kétszer is zátonyra futottak vele, egyszer 57-ben, majd két évvel később megint. Utóbbira az is rátette egy lapáttal, hogy egy rosszul beszerelt szivattyú nem kifelé, hanem a hajótestbe pumpálta a vizet. A Joey tehát az előéletése miatt is egy balszerencsés hajónak könyvelték el, ezért Simpson egyszerűen ott hagyta a parton, míg nem a 60-as évek elején egy Robin Mogan nevű brit arisztokrata író meg nem vásárolta. Ő egyébként komolyan érdeklődött az 1955-ös események után, kutatásairól 62-ben egy könyvet is megjelentetett. Szerinte a műszaki hibát követően alakult ki konfliktus a kapitány és a legénység között, ami aztán zendülésbe torkolt. Mogan szerint Miller az adósságai miatt ismerte a hajó elsüllyeszthetetlenségét, erőltette a továbbhaladást, míg a többiek inkább visszafordultak volna. Ebből verekedés és a kapitány súlyos sérülése lehetett, végül pedig a helyébe lépő első tíz dönthetett a hajó elhagyása mellett, de persze ez is csak egy elmélet. Mogan 1966-ban egy J. Kathleen Cuttle nevű aranynak adta tovább a hajót, aki eleinte azt tervezte, hogy múzeumot alakít ki belőle a Fidzsi Levukában. A tervekből semmi sem lett, a Joey-tát hagyták szétrohadni, a 70-es években pedig lassan szétbontották, már pedig teljesen eltűnt. 1975-ben egy bélyeg sorozattal emlékezett meg a Szamoai Posta a rejtélyes incidensről, ami mély nyomot hagyott a környékbeli szigetek életében. 2012-ben két emlékplakettet is avattak, az egyiket később az indulás helyén, az Ápiai kikötőben, a másikat a tervezett érkezés helyén, Fakaufóban állították ki. Időnként ma is elgondolkoznak azon, hogy mi történt azzal a 25 emberrel, akik a hajón utaztak, már csak azért is, mert a fedélzeten volt köztük 16 tapasztalt tengerész is. Elsodródtak és beleestek az óceánba, vagy egy másik hajóval, esetleg egy tenger alattjáróval ütköztek. Örvénybe kerültek, talán kalózok, hova tovább rejtőzködő második világháborús japán katonák állhatnak az eltűnés mögött. Úgy tűnik, ez is egy olyan kérdés, amire már soha nem lesz válasz.